Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Debrecenből, a Lenz telepi református templomból. Igét hirdet Tamás Gergely, a gyülekezet lelkipásztora.
Nagy szeretettel köszöntöm húsvét utáni első vasárnapon a gyülekezetet, illetve az Európa Rádió hallgatóit Pál apostol szavával. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Amen. Fennállva a 81. Zsoltár első és második versét énekeljük, Istent magasztalva, a húsvéti örömüzenetet, Krisztus feltámadását, annak ránk vonatkozó hatását, jótéteményét felidézve magunkban dicsérjük Istent ezzel a Zsoltárral, énekeljük a 81. Zsoltár első két versét. Mielőtt a Zsoltár buzdításának eleget tennénk és tovább dicsőítenénk Istent énekszóban, hangszerekkel, dicsérjük most őt azzal, hogy egymás felé fordulunk, akiket ő egybehívott ezen a vasárnapon, mint az ő gyülekezetét, az ő családját. Köszöntjük egymást, békességet kívánva egymásnak. És most engedjünk a 81. Zsoltár buzdításának. Gyerekeket közben kérem, hogy az úrasztalához jöjjenek ki, még egy éneket közösen eléneklünk, aztán gyermekisten tiszteletre bocsátunk ki benneteket. A Csak Krisztusban kaptam reményt kezdetű éneket énekeljük, a helyünket elfoglalva. Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára. Meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Urunk, hadd ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Amen. Hallgassuk Isten igéjét Pál apostol leveléből, a Galatákhoz írt levél első fejezetéből, amelyben arról ír, hogy hogyan érkezik az örömhír, a békesség, hogyan érkezik hozzánk a szabadulás, Isten szabadító munkája Jézus Krisztusban, és ez hogyan őriz meg bennünket.
Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem levő testvérek mindnyájan, Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot, azon kívül, amelyet mi hirdetünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom. Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Most tehát az embereket akarom meggyőzni, vagy Istent? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől való, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, hogyan éltem egykor a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a népek között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálemben azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, azután ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig. De az apostolok közül nem láttam mást, csak Jakabot, az Úr testvérét. Amit pedig nektek írok, íme Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Azután elmentem Szíria és Kilikia vidékére. Júdea keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán ezt hallották. Aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. És dicsőítették én értem Istent. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható atyánk, hálatelt és alázatos szívvel leborulunk szent templomodban, és magasztalunk teljes szívünkből, magasztaljuk nevedet, hűséget és feltétel nélküli szeretetedért, mellyel valamennyiünket körülölelsz. Áldunk téged, Istenünk, ezért a templomért, ahová hétről hétre eljöhetünk, hogy elcsendesedve a te igéd tükrében őszintén megvizsgálhassuk magunkat. Köszönjük, Urunk, hogy most nem kell dolgoznunk, nem kell rohannunk, nem kell a terheinkre tekintenünk, hanem azért vagyunk itt, hogy meglássuk, te sokkal hatalmasabb vagy mindennél. Dicsérünk és magasztalunk téged, Istenünk, mindenért, ami tőled érkezik. Mert bármilyen méltatlanok, gyarlók vagyunk is, te mégis végzed megújító, megszentelő munkádat a mi életünkben. Önvizsgálattal állunk meg előtted, kérve, hogy te vizsgálj meg, Istenünk. Tudjuk, hogy sokszor is sokféleképpen vétettünk ellened és embertársaink ellen. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy a tőled kapott feladatunkat csak részben merjük és tudjuk végezni, ott, ahová állítottál minket. Bocsáss meg nekünk, ha nem tudsz úgy használni minket, ahogyan szeretnél. Ha gyengeségünk és kicsi hitünk miatt nem tudod úgy elérni és gyógyítani rajtunk keresztül az embereket, ahogyan arra szükség lenne. Kérünk, szent lelked által segíts rajtunk, hogy túllássunk a magunk gyengeségén és alkalmatlanságán. Segíts letenni a te kezedbe a bűneinket. Köszönjük, hogy bármi terheljen is, azt a te kezedbe téve bátran léphetünk tovább, mert te nagyobb vagy minden nyomorúságunknál és gyarlóságunknál, és Jézus Krisztus kereszt haláláért megbocsátod minden céltévesztésünket. Köszönjük, hogy nem hagysz minket a bűnben. Könyörgünk, mennyei atyánk, add, hogy a te igéd mécses legyen a sötétben, amely megvilágítja az utat, amerre tartanunk kell, és megmutatja azt az irányt, amerre haladnunk kell, ahhoz, hogy ne tévedjünk el. Kérünk, hogy küldd el szent lelkedet, nyissa meg fülünket, elménket, szívünket, hogy megérthessük és befogadhassuk a te szent igédet. Kérünk, segíts bennünket, hogy ne felejtsük el, hogy annyira szeretsz minket, egyszülött fiadat, Jézus Krisztust értünk áldoztad. Könyörgünk, segíts, hogy megérezhessük, megélhessük, milyen az ő feltétel nélküli szeretete, milyen az feltétel nélkül szeretni testvéreinket, ellenségeinket vagy rosszakaróinkat, azzal a csodás szeretettel, amelyel te szeretsz bennünket, mennyei atyánk. Kérünk, segíts a hétköznapokat is a te igédben gyökerezve megélni. Segíts, hogy soha ne szakadjunk el tőled. Kérünk Jézus Krisztus által, hallgass meg imánkat, most és valahányszor hozzád fordulunk. Amen.
Közösen, hangosan is imádkozzunk azért, hogy Isten igéje a számunkra megszólaljon, üzenetté váljon, életté váljon, gyümölcsöt hozzon az életünkben. A 185. dicséretünkkel legyen ez az imádság. Halljuk újra Isten igéjét, amelyet Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből olvasok az első és a második fejezetből. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot, azon kívül, amelyet mi hirdettünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom. Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől való, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mi, akik zsidónak születtünk, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egyetlen ember sem. Ha megyünk az autóval az úton, és elengedjük a kormányt, akkor az autó természetes módon szép lassan le fog térni a megfelelő sávból, vagy át a másik sávba, vagy pedig le az útról. Ha elengedjük a kormányt, akkor az rendkívül veszélyes. Lehet hallani hírekben, hogy valaki eddig ismeretlen okokból áttért a menetirány szerinti szemközti sávba, és baleset történt. Csodálkozunk rajta, és nem értjük, hogy miért tért át. Kormánnyal folyamatosan az úton és a megfelelő sávban kell tartani a járművet, hogyha elengedjük, vagy nem a kormánya, hanem más valamivel akarjuk ott tartani, akkor egész biztos, hogy le fogunk térni, és baj történik. Amikor megyünk az autóval az úton, és választunk egy irányt, választunk egy útvonalat, választunk egy sávot, amin haladunk biztonságosan, ráigazítjuk a kormánnyal a járművet, de aztán elengedjük a kormányt, és az autó eltér a jó iránytól, ez egyfajta torzulás, egy deformálódás a jó irányból, a jó sávból. Amikor ezt észrevesszük, és megfogjuk a kormányt, és visszaigazítjuk a sávba, az a reformálódás, a visszaigazítás a jó irányba, a biztonságba. Néhány hónappal ezelőtt az egyik felnőttként konfirmáló testvérünk a bizonyságtételében egészen személyes tapasztalatként fogalmazta meg, hogy ment az autóval, vitte a családot, talán éppen egy alagútban jártak, amikor elaludt, vagy nem is tudja, mi történt, de azt érezte, hogy hirtelen, mintha egy láthatatlan erő így a kezét a kormánnyal együtt visszaállította volna, mert csodródott neki a falnak. És számára ez jelentette egy fajta Istennel való találkozást, ahogy tér le az útról, és Isten visszaigazítja a kezét és a kormányt a biztonságos sávba. Azóta is ez a testvérünk számára ez egy meghatározó élmény. Letérni a jó irányból, aztán visszaigazodni, deformálódni, és aztán vissza reformálódni a jó irányba. Egy másik példa, hogyha a gyerek gitárt szeretne tanulni, gitározni akar tanulni, és választunk neki egy jó tanárt, akkor a tanárnak nincs könnyű feladata, először legalábbis, hiszen nagyon sokszor meg kell mutatni, és igazítani kell, hogyan fogja a gyermek a gitárt, vagy bármilyen más hangszert, hogyan tartsa a kezét, hogyan tartsa az ujjait, hogyan fogja a húrokat, hogyan pengesse. Ezt egy darabig sokszor ki kell igazítani. Mert olyan, mintha a rossz beidegződéseknek lenne egy gravitációja, és ha meg akarunk valamit tanulni jól, akkor az nagyon nehéz, mert a rossz beidegződés gravitációja visszahúz. És éppen ezért, ha valaki például gitározni akar tanulni, de mondhattam volna bármi mást is, akkor a tanárnak nagyon sok türelemre van szüksége, nagyon sok helyre igazításra. Amikor tanítja a gyereket, hogyan tartsa a hangszert, hogyan bánjon vele, az a formálás, amikor a gyerek visszatérne a rosszhoz, rossz tartáshoz, az a deformálás a jóhoz képest, és amikor a tanár ezt észrevesz és kiigazítja, visszaigazítja, akkor reformálja, visszaalakítja a jóra. Pál apostol csodálkozik, amikor a Galatáknak ír levelet, hogy azok a gyülekezetek, akiknek szólt ez a levél először, nagyon-nagyon hamar, rövid idő alatt deformálódtak, eltértek egy iránytól, amire beálltak, eltértek valamitől, amit Páltól hallottak, átvettek, elfogadtak, valamitől, ami az életüket egy jó irányba tájolta be, valamilyen jó cél felé tájolta be. És Pál csodálkozik, hogy ettől nagyon hamar eltértetek és deformálódtatok, mentek lefelé neki a falnak, vagy át a rossz irányba. És Pál ezen csodálkozik. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok, pedig nincsen más evangélium. Nincsen másik kormány. De tulajdonképpen ez is ugyanolyan természetesen történik, mint hogyha az autónál elengedjük a kormányt, és megy le a jó sávból, megy le az útról. Ugyanilyen természetes az, hogy a gyülekezeteink és az egyház az torzul. Az eltér attól az örömhírtől, attól az evangéliumtól, ami az időnként mindig visszavezeti Isten lelke, megújítja, de valahol ez a természetes, a bűn gravitációja miatt, hogy az visszahúzna a régibe. Vagy éppen rossz tanításokra hallgatva, amik megtévesztenek, bár jónak tűnnek, más irányba fordítanak bennünket. Megnézhetjük Pál leveleit, amikor indulatosan fellép például tévtanítások ellen, amik megzavarják a hívővélett embereket, a Krisztus követőit. Vagy nézzük meg a Jelenések könyvének az elején a 7 levelet, ami gyülekezetekhez szól, akik korábban erős gyülekezetek voltak, lángoló gyülekezetek voltak, de néhány év múlva ettől eltértek, torzultak. És Jézus Krisztus üzen nekik János apostolon keresztül, hogy már nincs meg benned az első szeretet. Hallgattál valamilyen rossz tanításra, megtűrsz magad között valamit, amit nem kellene. Térj vissza oda, ahonnan kiestél. Állíts vissza a kormánnyal az életedet és a gyülekezetet oda, ahonnan eltorzultál. Gyülekezetek, a gyülekezeteink és annak a tagjai, mi magunk, még ha Krisztusban hívő emberek vagyunk is, tulajdonképpen sajnos természetes módon, mégis sokszor érthetetlenül, csodálkozva térünk el Krisztustól, az evangéliumtól. Mintha elengedett kormánnyal autóznánk, és azt gondolnánk, hogy valami más tart majd az úton, nem pedig a kormány. Eltérünk valamitől, amit Pál evangéliumnak nevez, és az egész Szentírás evangéliumnak nevez. Amit valamikor elfogadtunk, mint hívő emberek, amit hiszünk, hogy Krisztus a megváltó, Krisztus megváltott bennünket, szabad életre váltott meg bennünket, örök életünk van, feltámadt a halálból, él, ő az Úr mindenek felett. Ezt hisszük, valljuk is, de valahogy mégis torzulunk, azaz nem e körül forog az életünk. Nem ez a legnagyobb örömhír a számunkra. Másban keresünk örömöt, vigasztalást. Pál azon csodálkozik, hogy ez a galáciabeli gyülekezetek esetében nagyon hamar bekövetkezett ez a torzulás, ez a deformáció. És ha olvassuk a levelet, látjuk, hogy Pál nagyon indulatosan lép fel, nagyon indulatos szavakat is használ. Ostobák vagytok, balgák vagytok, esztelenek vagytok. Talán itt a magyar fordítás még szépít is. És igyekszik a kormányt visszaállítani oda, ahonnan eltértek ezek a gyülekezetek. A torzult tanításra igyekszik rávetíteni az igazság fényét. A torzult életvitelre az evangélium fényét újra visszaállítani arra, amit elfogadtak, amit hisznek, de valahogy az életük mégsem ahhoz igazodik már. Hasonló ez, mintha gyerek tanulja a gitárt, hogyan gitározzon, és van egy jó tanárja, aki megtanítja neki a tartást, a fogást, és a gyereknek már egész ügyesen megy. De a tanár egy időre el kell, hogy utazzon, és a gyerek gyakorol közben, de átveszi egy másik tanár, és ez a tanár is elkezd hatni a gyerekre, mondjuk ő nem annyira jó, és emiatt a gyerek elkezd torzulni, legalábbis a gitár tudása. Nem úgy fogja, nem úgy tartja, ahogy kellene. És amikor az eredeti tanára visszajön és tapasztalja, hogy a gyerek rossz irányba ment, visszafelé fejlődött, nem jó a technikája, nem az, amit ő megtanított neki, nem úgy játszik, akkor egy rossz tanár hatása miatt nyilván mérges lesz ez a tanár. Valami hasonló történt. Pál hirdeti az evangéliumot galáciabeli gyülekezeteknek, megtérnek emberek, jönnek létre gyülekezetek, és Pál után, mikor ő elmegy és folytatja a missziói szolgálatait, jönnek más igehirdetők, akik azt mondják, hogy amit ti Páltól tanultatok, az evangélium az nem lesz elég. Az kiegészítésre szorul, még valami másra is szükségetek van. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy Pál miről beszél. Mi az, amire azt mondja, hogy én hirdettem nektek, ti elfogadtatok, és ettől eltértetek? Aki mondjuk először hallja ezt az igét, vagy találkozik ezzel úgy, hogy nem gyülekezeti tag, az egyházról van egy képe, és azt gondolja az egyházról, hogy hát az tele van tiltásokkal, semmit sem szabad, ott minden jót tiltanak. Lehet, hogy ezt az igét hallva azt gondolja, hogy Pálnak az a panasza, hogy nem tartják meg Isten parancsolatait, ezek a galaták. Megismerték, elfogadták, mi Isten akarata, mi Isten törvénye, és nem fogadják el, de ha tovább olvasunk, rájönk, hogy nem ez Pál baja, hiszen ezt írja, hogy mi, akik zsidónak születtünk, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert törvény cselekvése által nem igazul meg egyetlen ember sem. Pálnak tehát nem az a baja, hogy ezek az emberek, akik hitre jutottak, ezek a gyülekezetek nem engedelmeskednek az Isten parancsolatainak. Hanem Pál így fogalmaz egészen konkrétan, hogy az evangéliumtól deformálódtatok el. És nagyon komolyan átkot fogalmaz meg, még ha mennyből való angyal, vagy mi magunk is hirdetnénk más evangéliumot, legyen átkozott. És megismétli, ismét mondom, ha valaki mást hirdet, mint amit ti elfogadtatok, átkozott legyen. Nagyon komoly átkot fogalmaz meg Pál, ennyire komolyan veszi az evangéliumtól való eltorzulást. És van ez a szó, amit mindig használunk az egyházban, evangélium, meg azt is, hogy evangelizáció, amikor az evangéliumot akarjuk átadni, továbbadni olyanoknak, akik még nem ismerik. De vajon mit jelent ez a fogalom, amit olyan sokszor használ az Új Szövetség, és mi magunk is? Érdekes, hogy nem is kapott az általunk használt fordításokban magyar megfelelőt, a görög szót vették át a magyar fordításaink, ezért így szerepel magyarul is, hogy evangélium. De mit jelent ez? Gyülekezeti tagok tudják, rögtön le tudják fordítani ezt a görög szót, azt jelenti, hogy jó hír, örömhír, valamilyen örömteli üzenet, de valami olyan örömteli, ami felszabadít. Nem csak egy egyszerű jó hír, jaj, de örülünk, hanem ez egy olyan üzenet, ami egy hír, ami mindent megváltoztat. Amikor Pál a missziói útjait járja munkatársaival együtt, akkor figyeljük meg, soha nem arról beszél, hogy Isten ezt és ezt akarja. Ez a parancsa is, ezt cselekedd, és akkor megmenekülsz. Ez van leírva az Ószövetségben, és ha így éltek, ez szerint az életvitel szerint, akkor mentek a mennyek országába, akkor fogad el benneteket Isten, akkor mond benneteket igaznak Isten. Sőt, pont azt mondja, hogy ott a törvény, ami jó, de a törvény cselekvése által egyetlen ember sem tud megigazulni. Attól még, hogy te be akarod tartani az Isten törvényét, és minden erőddel ezen vagy, attól még nem fogsz megmenekülni, nem fog megváltozni az életed. Nem leszel Isten előtt igaz emberré. Legfeljebb, mint ahogy a farizeusok jártak, akik közé korábban Pál is tartozott, büszkévé válsz, hogyha úgy érzed, hogy egész jól sikerül tartani Isten törvényeit. Ha nem is tökéletesen, de jobban, mint mások, büszkévé tehet bennünket. Vagy ha meg úgy érezzük, hogy nem sikerül, folyton elbukunk, nem tudunk Isten akarata szerint élni, akkor elcsüggedünk, lemondunk az egészről. Tehát akár sikerül valamilyen szinten Isten akarata szerint élni, akár nem, az Istentől fog távolabb vinni. Mert ha erkölcsösebb leszel másoknál, akkor elbizakodott leszel. Azt fogod érezni, hogy téged az Isten jobban szeret, mert jobban teljesíted, amit ő kér. Ha viszont úgy érzed, hogy mások jobban tudják ezt nálad, akkor elcsüggetsz, és azt gondolod, hogy az Isten nem szeret és nem fogad el. Pál a saját példáját említi ehhez, éppen itt ebben a levélben. A zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. Pál maga is rendkívül buzgó, lángoló volt, mindig is igyekezett megfelelni a törvény előírásai szerint élve, eleget akart tenni az Istennek. És miközben ebben a buzgóságában írtotta azokat, akik azt mondták, hogy a názáreti Jézus, akit keresztre feszítettek, és meghalt, feltámadta halálból, és ő a messiás. Róla szól az Ószövetség, rámutat előre, benne teljesedett be minden. Akik ezt vallották, azt ez a Pál még Saulként írtotta, üldözte, börtönbe zárta, akár meg is ölte őket. Aztán azt mondja Pál, hogy valami történt. Én miközben így éltem, Isten törvényének akartam megfelelni, nagy buzgóságomban, maga Jézus Krisztus adott nekem valamit. Aki feltámadta a halálból, találkozott velem, és nekem adta az evangéliumot, ő jelentette ki a számomra, és én ezt fogadtam el, és ezt adtam tovább nektek. És ez mit jelentett Pál életében? Azt mondja egy másik helyen, hogy minden, amit addig hittem, gondoltam és tettem, az rájöttem, hogy kár is szemét. Ahhoz képest, amit Krisztusban kaptam. Amikor Pál találkozik ezzel, amit evangéliumnak nevez, tulajdonképpen magával, Jézus Krisztussal, a feltámadott Úrral, és azzal, amit ő tett értünk, akkor ezt utána annyira fontosnak tartja, hogy az egész korábbi életére azt mondta, hogy az kár is szemét ehhez képest. És mit jelentett ez Pál életében, hogy az, amit én tettem nagy buzgósággal, az tulajdonképpen bűn volt Isten előtt, hiszen bár én azt hittem, Isten tiszteletet végzek, de tulajdonképpen az ő fia ellen küzdöttem, a megváltó ellen küzdöttem. Be kell látnia, hogy tévedett, nagyon súlyosan tévedett, és nem csak egy kicsi dologban, hanem olyan valamiben, amiben nagy erőket, energiákat fektetett, amire az egész életét rááldozta. Pál, amikor missziót végzett, és elindul ezzel az örömhírrel, amit kap Krisztus kijelentéséből, a feltámadott Úrtól, akkor nem egy életmódot hirdet. Nem jó tanácsokat ad, hogy neked ez és ez a bajod, ezt és ezt csináld, így és így éljél, akkor majd rendben leszel, majd jobb lesz az életed, hanem egy hírt visz. Egy örömhírt visz, egy olyan üzenetet, információt, ami mindent megváltoztat és mindent felülír. És erre ő az élő példa. Tehát mindenütt az evangéliumot adta tovább, azt a hírt, ami arról szól, hogy ki Jézus Krisztus, és mit tett értünk, és ennek ránk nézve személy szerint milyen következménye van. Milyen szabadulást kaptunk. Arról beszélt, hogy Isten, akit kerestek a zsidók is, és próbáltak neki megfelelni, akit a maguk módján kerestek a nem zsidó pogányok is, és a maguk isteneinek áldozatot mutattak be, próbálták megnyerni a jó indulatukat, azt mondja, hogy az egyetlen igazi Isten olyan dolgot tett az emberért, ami felfoghatatlan a számunkra. Zsidókért és nem zsidókért is. Anélkül, hogy nekünk ezért bármit tennünk kellene, vagy bármit tehetnénk. Pál pont arról beszél, hogy nem kell megfelelnünk. Nem kell kiérdemelnünk az Isten szeretetét és elfogadását, hanem ezt Krisztusban ingyen megkaptuk. Isten Krisztusban igaznak nyilvánít benneteket akkor is, ha azt érzitek, hogy nem vagytok képesek Isten parancsai szerint élni. Az evangélium tehát, ez az örömhír, ez az üzenet, ez nem egy tanács, hanem hogy így élj és rendben leszel. Nem arról szól, hogy mi mit tegyünk, hanem elsősorban arról, hogy mit tett az Isten Jézus Krisztusban, azért, hogy az életünk megváltozzon. Hogy visszaigazodjon a rossz irányból, a pusztulásból a jó cél felé. Ez az, amit ő továbbadott, ez az, amit a galaták elfogadtak, és ez az, amitől aztán szépen eltorzultak. Mint ahogy az autón a kormány nem csak arra való, hogy beálljunk a jó sávba, és aztán nincs rá szükség, hanem akármit csinálunk, akármilyen más műveletet végzünk, egy kézzel mindig fogni kell a kormányt. És ha torzulás van, mindig a kormánnyal kell visszaigazítani az útra az autót. Hasonlít, nem tökéletes a példa, de hasonlít az evangélium. Abból a szempontból, hogy ez az örömhír, ez az örömüzenet, hogy meg vagyunk váltva, hogy Krisztus a bűneinkért halt, meg feltámadt, és az egész életünket megváltoztatja, átmossa, új alapokra helyezi. Egészen megtisztítja. Ez a hír, amit elfogadhatunk, erre nem csak addig van szükségünk, amíg megtérünk, ezt írja Pál itt. Nem csak az örök életünk és az ítélettől való megmenekülésünk szempontjából fontos, hanem azt mondja, hogy mármikor Krisztuséi vagytok, és beálltatok erre az útra, már amikor tietek ez az üdvösség, egyek vagytok Krisztussal, akkor utána is az úton maradáshoz is ugyanerre a hírre. Erre az örömüzenetre van szükségetek, mert ez fog benneteket azon az úton tartani. Nem pedig valami más. Persze a törvény nagyon fontos. Az Isten akaratának a megismerése, az Ószövetség rendkívül fontos, hiszen megmutatja a torzulásainkat. Megmutatja, hogy hogyan kellene élnünk az Isten akarata szerint, és ehhez képest mennyire torzult az életvitelünk és a gondolkodásunk. Sőt, Jézus, amikor a törvényről beszél a hegyi beszédben, még jobban rámutat arra, hogy nem csak az a baj, hogyha elveszed valakinek az életét, és konkrét értelemben ölsz, hanem ha már tartós haragot ápolsz, dédelgetsz valaki iránt, már az olyan, mintha megölnéd. Nem csak az a baj, hogyha megtörténik egy házasságtörés, ha te a szívedben fantáziálsz róla is, és nem tudod levenni a tekintetedet valakiről, aki nem a tied, már az a paráznaságot követtél el. Jézus a szívünk legbelsőbb indulataira mutat rá. Minden bajunknak a gyökerére. Törvény tehát nagyon fontos, de Pál azt mondja, hogy nem fogjátok tudni teljesíteni Isten törvényét. Sőt, minél jobban megismeritek az Isten törvényét, annál jobban azt fogjátok látni, hogy mennyire el vagyunk deformálódva attól, amit Isten eredetileg kigondolt rólunk. Attól az embertől, akinek ő teremtett meg bennünket. Az evangélium, az örömhír éppen ezt mutatja meg, hogy mennyire romlottak vagyunk, sokkal jobban, mint gondolnánk magunkról. Megmutatja, hogy milyen irányba száguld az életünk, de megmutatja azt is, hogy Isten mégis szeret és elfogad bennünket, és ebből az állapotból felszabadít. Visszaigazítja az életünket oda, ahonnan kiestünk. És ez nem csak akkor történik meg, amikor megtérünk, hanem utána folyamatosan minden torzulásunkat ez az örömhír, ez az evangélium tudja helyreigazítani. Ezt írja Pál másik helyen, szintén itt a levélben, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgyhogy átokká lett érettünk. Mert megvan írva, átkozott, aki a fán függ. Korintusi levélben ezt írja, hogy mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Isten Krisztust, a fiút, aki tiszta volt, aki engedelmes volt az atya iránt, aki Isten törvényét tökéletesen betöltötte, az egyetlen ilyen ember, bűnné tette értünk, ezt írja Pál a kereszten. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus a kereszten elkezdett bűnös módon viselkedni, hanem azt jelenti, hogy Isten úgy bánt vele, a tisztával, mintha Jézus tett volna mindent, amit mi tettünk. Mi pedig Isten igazsága lettünk, annak ellenére, hogy iszonyatos nagy a deformálódásunk. És ez folyamatosan történik még a hívő életben járva is. Isten igazsága lettünk nem azért, mert mi élünk Istennek tetsző életet, hanem mert az az élet, amit Jézus mutatott be, az Isten akarata szerint, azt nekünk tulajdonítja. Őt bűnné tette, úgy bánt vele, mintha ő követte volna mindazt el, amit mi. Velünk pedig úgy bánik, mintha olyan engedelmesek lennénk, mint amilyen a fiú volt. János 17-ben Jézus a főpapi imájában ezt kéri az atyától, hogy úgy szeressen minket, ahogy a nőt, a fiút szereti, akit a feltámadása után megdicsőít. És Jézus ezt kéri a számunkra. Atyám, úgy szeresd őket, ahogyan engem szerettél, hogy meglássa a világ, hogy te küldtél el engem. Pál tulajdonképpen ezt hirdeti, ezt az örömhírt, hogy igen, Isten törvénye szerint ítéletet érdemelnék mindnyájan. De ezt a törvényt Krisztus betöltötte, engedelmesen és tökéletesen, és ezt az ő érdemét, az ő igaz voltát nekünk adja, nekünk tulajdonítja, ránk ruházza, mintha mi élnénk Isten törvénye szerint tökéletesen. Az atya így tekint ránk, hogy Krisztust, az ő fiát látja ott bennünk. És úgy szeret bennünket, ahogyan a fiút, Jézus Krisztust szereti. És abba a dicsőségbe emel bennünket, amiben őt emeli a feltámadása után, a mennybe menetele után. Pál ezt hirdeti, ez megváltoztatja az emberek életét, gyülekezetek jönnek létre, elkezdik így élni az életüket, e szerint a hír szerint mindent átformál az ő életükben az evangélium. Aztán Pál után jönnek tanítók, akik szintén hatnak a gyülekezetekre és annak a tagjaira, és azt tanítják, hogy ez nem elég. Amit Pál mondott nektek, az jó, mert Krisztus kell ahhoz, hogy megváltást nyerjetek, hogy megtérjetek, de ez nem lesz elég. El kell fogadnotok az ószövetségi törvényeket, be kell tartanotok őket pontról pontra, mert ez fog a helyes úton tartani. Valami ilyesmit hirdettek azok ellen, akik ellen Pál indulatosan fellép. Nem elég elfogadnotok Krisztus áldozatát, mint a megmenekülés egyetlen útját, mint egyetlen életformáló és úton tartó erőt, hanem szükség van arra, hogy körülmetélkedjetek, minden törvényre odafigyeljetek, minden törvényt megtartsatok. Gyülekezet, tehát ez viszi el a jó útról, a jó sávból. Erre figyelmezteti Pál őket. Nagyon élesen, nagyon indulatosan szembe megy, mert veszélyesnek tartja, annyira, hogy átkot mond, aki más evangéliumot hirdet. Azon kívül, amit mi hirdettünk és elfogadtatok, még ha egy mennyből való angyal teszi is, átkozott legyen. Körülbelül olyan történt, mintha nem a kormánnyal akarnánk az autót az úton tartani, beálltunk a jó sávba, haladunk a jó cél felé, de aztán mondjuk a sebességváltóval akarnánk, hogy az autó az úton maradjon, vagy valami mással. Kormányt fogni kell végig, a torzulásokat azzal kell kiigazítani végig, azt tart a jó sávban, azzal tudjuk a célunkhoz irányítani a járművet. Akármit teszünk, kormányt mindig fogni kell. Nem úgy működik tehát az evangélium és a megtérés, hogy miután megtértünk, elfogadtuk Krisztust, onnantól kezdve kaptunk egy tiszta lapot, és innentől kezdve már a mi ügyességünkön múlik, hogy megfelelünk-e az Istennek, vagy nem. Hiszen akkor elbuknánk megint is, mert a bűn gravitációja húz, a tévtanítások megtévesztenek, és ha csak ennyitől ennyi lenne a megváltás, hogy tiszta lapot kaptunk, most már tessék a törvény szerint cselekedni, és ez ránk van bízva egészen, akkor ha újra elbukunk, nincs számunkra mentség, hiszen újra vétkeztünk az Isten ellen. A Krisztus követésének, a lélek gyümölcseinek, a gyümölcsének a terméséhez ennek a titka és az ereje szintén az evangélium. Azt mondja a római levélben Pál, hogy nem szégyellem az evangéliumot, az örömhírt, a Krisztusról szóló, a megváltásunkról szóló jó hírt, mert ez az Isten ereje az üdvösségre. És ez az Isten ereje arra is, hogy milyen életet éljünk Krisztust követve. Egyre jobban meglátni, egyre jobban megérteni, és egyre jobban átélni, mit tett Isten Krisztusban, ezen elmélkedni, mert ez a Szentírás középpontja. Ez a legfontosabb, és ez teszi helyre a törvényt, ez teszi helyre az Ószövetséget, ez tart bennünket is a helyünkön. Galaták esetében nem ugyanaz volt a torzulás, mint Korintusban, ugye ott ilyeneket olvasunk, hogy vérfertőzés van a gyülekezetben, paráznasság van, bálványimádás van, pátokra szakadozás van. Galatáknál ilyesmi nem történt, Pál mégis nagyon indulatos. Pont azért, mert látszólag jó és építő dolog okozza a torzulást. Azt mondja, hogy jöttek tanítók, akik elfogadják ugyan Krisztust, de azt mondják, hogy Krisztus nem elég. Hanem a saját erőfeszítéseidben is bíznod kell. Azt is oda kell tenned ahhoz, hogy üdvösségre juss. Pál ezzel szemben azt hirdeti, hogy az evangélium, az örömhír, az, hogy te meg vagy váltva Krisztusban, ez fog az úton tartani. Minél jobban megérted, hogy mit jelent, milyen áldozatot hozott érted Isten, minél jobban meglátod, mennyire romlott vagy, mennyire torzult vagy, annál csodálatosabb lesz számodra, hogy mennyire szeret mégis az Isten, és milyen áldozatot hozott érted. És ez fog úgy átformálni, átmosni, megtisztítani, hogy képes leszel teremni a lélek gyümölcsét, amiről az 5. fejezetben ír Pál. Képes leszel cselekedni az Isten törvényét, amit már nem tanulsz valahonnan, hanem a szívedbe lesz írva. Ahogyan átformálja, átmossa a szívünket, a Krisztusról szóló örömhír, maga Jézus Krisztus az ő szent lelke által, hallgatva az evangéliumot, élve a sákramentumokkal, amik ezt megerősítik. Megtörtént a torzulás Galaták életében, és Pál igyekszik az evangéliumra visszavezetni őket, hogy az formálja az életüket, hogy azáltal teremjék a lélek gyümölcsét, és hagyják el a test cselekedeteit, mindenféle bűnt. Ugyanez megtörtént a Jelenések könyve gyülekezeteivel, megtörtént évszázadokkal később, amikor már olyan szinten deformálódott az egyház, hogy azt hirdette, nyilvánosan tanította is, hogy Krisztus mellett a jó cselekedeteinknek is üdvözítő ereje van. Ha nekünk meg nincs elég, akkor kérhetünk a szentektől, akiknek van felesleges jó cselekedetük. Egészen ilyen eddig deformálódhatunk mi magunk is. De ha így gondolkozunk, akkor azt mondjuk, hogy Krisztus csak egy állomása, és az ő megváltó műve csak egy állomása az üdvösségünknek, és a szent életben való járásnak. és nekünk utána a jó tetteinkkel további érdemeket kell szereznünk Isten előtt, hogy elhárítsuk a haragját. Deformáció, amit a reformáció igyekezett, Pálhoz hasonlóan komoly indulatokat megmozgatva visszaalakítani az evangéliumot. A református egyház, ugye a református ez egy rövidítés, az evangélium szerint reformált, az evangéliumhoz vissza irányított, visszaigazított egyház lennénk mi. De azt is mondták a reformátorok, hogy torzulás mindig van, mindig mennénk elfelé. De éppen ezért mindig az evangéliumhoz való visszaigazodásra van szükségünk. Krisztusba vetett hit nagyszerű, de ha valaki még körül is metélkedik, és megtartja a zsidó törvényeket is, az még nagyszerűbb, mondták a tanítók galáciabeli gyülekezeteknek Pál korában, és nem kis harca támadt az apostolnak ezekkel, nem csak itt, hanem több gyülekezetben is. Sőt, még azt írja itt a második fejezetben, hogy még Péter és Barnabás, két nagy hírű apostol is belecsúszott ebbe a hibába, ebbe a torzulásba. Egyedül Krisztus a megváltó, ezt valljuk ma, ezt hirdetjük, ez a hitvallásunk. Meghalt a bűneinkért, hogy minket szabaddá tegyen. Feltámadt és él, örök életünk van, feltámadunk, másfajta életet élhetünk, amit nem kell, hogy a bűn uraljon. Az egész életünket megváltoztatja, ezt hirdetjük, ezt tanítjuk a szavainkkal. Kérdés az, és ez a legfontosabb kérdés, hogy ez a tény, ez a hír, ez az üzenet a hétköznapi életünkben hogyan van jelen? Hogyan változtat, hogyan alakít bennünket? Hogyan hat az örömhír, hogy meg vagyok szabadítva, meg vagyok váltva, Isten elfogad és tisztára akar mosni egészen, nem nekem kell jó emberré válnom, Isten tisztít meg, a Szentlélek által fogja bennem teremni a lélek a gyümölcseit, ha az evangéliumban minél jobban megerősödök, minél jobban megértem, hogy mit tett értem Isten Jézus Krisztusban, és ki ő, minél szorosabb a kapcsolatom vele. De ez ne csak egy elmélet, egy tanítás legyen, hanem kérdezzük meg magunktól, hogy hogyan szerveződik e köré a hír köré az egész életem. A gyülekezetünk élete és a gyülekezetünk szolgálata hogyan szerveződik e köré az evangélium köré. Hiszen evangelizációról szoktunk beszélni, az csak akkor lesz hatékony, ha az evangélium egész gyakorlati módon tudhatni az életünkben, és átformálja azt. És ezt látják azok, akik között mozgunk és élünk. Ha az örömhír köré, a Krisztusról szóló örömhír köré, magára Krisztusra alapozva, a megváltásunkban bízva és nem önmagunkban bízva, engedjük, hogy rámutasson az életünk torzulásaira az Isten, és rámerünk nézni arra, hogy mennyire is romlottak vagyunk valójában, nem csak amennyire mi gondoljuk azt. Még jobban megérthetjük, hogy mennyire szeret az Isten, és mit tett értünk, és ez hogyan formál bennünket. Akkor lesz evangelizációnk, hogyha az evangéliumnak hatása van az életünkre, és minden a köré épül fel. Hogyan gyógyítja az evangélium? Krisztus feltámadt és él. Hogyan gyógyítja a sebeinket, a depressziónkat? Hogyan gyógyítja be a gyászunkat? Hogyan gyógyítja a nemzeti tragédiáinkat, az elnyomás időszakait, diktatúrák ütötte sebeket? Hogyan gyógyítja az, hogy Krisztus megváltott, Isten gyermekei vagyunk, feltámadt, él, ő az Úr? Hogyan formálja ez át az egész életünket? És hogyan adhatjuk tovább úgy, ahogyan Pál adta tovább? Ez legyen a legfontosabb kérdésünk, hiszen ha ránézünk egy csodálatos természeti alkotásra, egy természeti képződményre, amire úgy leesik az állunk, hogy ez milyen gyönyörű, rögtön tudjuk egyértelműen, hogy ezt nem az ember ásta ki, nem az ember hordta televízzel, nem az ember hozta létre. Amikor az evangéliumról, magáról, Krisztusról, és arról, amit ő tett értünk, beszélünk, akkor ugyanolyan jutunk, mint amire Pál, hogy ez nem embertől való. Ezt Krisztus maga adja, aki önmagát adta értünk. Pálhoz hasonlóan felismerhetjük, és rácsodálkozhatunk az evangélium szépségére, gyönyörűségére, ugyanúgy, mint Isten teremtő munkájára. Rá kell csodálkoznunk, mit jelent az, hogy meg vagyunk váltva. És hogy ez hogyan hathatja át az életünket, hogyan tarthat a helyes irányban, és hogyan szerveződhet e köré a gyülekezeteink szolgálata. Fennállva énekeljünk most. A szívemet átadom én, kezdetű énekünket énekeljük. Három versszaka van, kétszer énekeljük végig, és próbáljuk meg imádságként énekelni ezt az éneket. Az ének után elcsendesedve, továbbra is Isten színe előtt állva, imádkozzunk hozzá. Mindenható mennyei atyánk, akit így szólíthatunk, atyánként, apukánként, Istenünk, akihez szabad bejárást kaptunk a te fiad érdeméért, áldozatáért, bár mi magunktól nem jöhetnénk hozzád, nem szólíthatnánk meg. El kellene rejtőznünk, de nincs az a mélység, ami elrejthetne előled, és köszönjük, hogy ez valóban így is van. Nincs az a mélység, ami elrejthetne előled, de köszönjük, hogy nem a te ítéleteddel keresel minket, hanem azt már végrehajtva, ami megváltónkon, Jézus Krisztuson, akit bűnné tettél értünk, akivel úgy bántál, mintha ő lenne olyan bűnös, mint mi, akinek az igazságát, engedelmességét pedig nekünk tulajdonítod, így keresel bennünket a mélységeinkben, ahonnan kiáltunk hozzád segítségért. Segíts nekünk észrevenni, hogy ez a segítség már a miénk. Már egyek vagyunk veled és a mi megváltónkkal. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ezt olyan sokszor megélhettük már és megtapasztalhattuk az életünkben. De megvalljuk előtted, hogy folyamatosan torzulunk mi magunk is. Térünk el az evangéliumtól, és azt hiszük, hogy másra is szükségünk van, ahhoz, hogy igazán boldogok és kiteljesedettek legyünk, ahhoz, hogy te szeress és elfogadj minket. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy sokszor mi is a buzgóságunkkal, szolgálatunkkal, adományainkkal arra törekszünk, hogy a jó indulatodat megnyerjük, mert valahogy nehezen hisszük el és fogadjuk el, hogy te ingyen kegyelemből elfogadtál bennünket. Fiaidnak mondtál már mi, még mielőtt bármit tehettünk volna, mielőtt megszülettünk volna, már érvényes ránk a te felkínált szövetséged, amit mi elfogadhatunk. Segíts nekünk, Urunk, megtenni ezt a lépést. Azoknak, akik nem a tieid még, akik még rejtőzködnek előled, vagy tagadnak téged, mert azt gondolják, hogy ezzel megvan oldva a probléma. Kérünk, Istenünk, hogy ne hagyd nyugtot azoknak, akik nem a tieid, hanem érd el őket az örömhírrel, az evangéliummal, és állíts be minket is ebbe a szolgálatba, hogy hathasson az örömhír, az, hogy meg vagyunk váltva, az, hogy te élsz és uralkodsz, az, hogy szabad életet élhetünk, tágas életet élhetünk. Segíts, Urunk, hogy ezt megtapasztalhassunk a saját életünk nehézségeiben, bűneiben, kérdéseiben és kétségeiben. Mit jelent ránk nézve kifejezetten, személyesen az, hogy te önmagad áldoztad értünk, Úr Jézus. Te bűnné és átokká lettél érettünk, és nekünk adod a te igazságodat. És mit jelent az, Atyánk, hogy te megdicsőítetted a te fiadat, látva az ő áldozatát, amit értünk mutatod be, neki adva minden hatalmat is, és bennünket is a te fiaidnak tekintve, bennünk Krisztust látva, bennünket igaznak nyilvánítva, már így kezelsz bennünket, holott bennünket még olyan sok torzulás és a bűngravitációja is, és téves tanítások is képesek eltorzítani, deformálni. Köszönjük, Urunk, a reformációt, a megújulást, azt, hogy te mindig gondoskodsz arról, hogy visszaalakulhasson az egyház a te evangéliumot, az egyetlenhez. Kérünk, hadd legyen ez így most is, itt a mi városunkban, itt a mi népünk körében, egész Európában és az egész világon. Így adunk neked hálát azért, Urunk, mert rácsodálkozhatunk arra is, hogy az elmúlt században olyan dolog történt, ami korábban soha, hogy nem keresztjén országokban is történt ébredés. És vannak milliók, akik elfogadták az örömhírt, és benned hisznek, akár az életük árán is kitartanak emellett. Urunk, segíts, hogy mi, akik elkényelmesedtünk, eltorzultunk, mi, akik egy kényelmes nyugati világban élünk, egy modern világban, fennyíljön a szemünk arra, hogy meglássuk, hová is tart az életünk. Milyen tragédia felé sodródunk, és segíts, hogy újra megragadva a kormányt, visszavezethess bennünket, oda, ahonnan kiestünk, hozzád, Úr Jézus Krisztus, ahhoz, aki te vagy, és amit értünk tettél. Segíts nekünk megérteni az örömhírt. Segíts, hogy az hasson az életünk minden dolgában is, akkor is szerveződjön az egész életünk. Segíts, hogy ez legyen a legnagyobb hír és öröm a számunkra, hogy te élsz, uralkodsz bennünket, megváltottál. Segíts, hogy a gyülekezetünk, és egész egyházunk is újra e köré, az örömhír köré szerveződhessen, és a szolgálatunk, az evangelizációnk is így legyen hitelessé, látva azt, hogy hadd lássák mások, hogy az az erő, ami a te feltámadásodban és kereszthalálodban és mennybe meneteledben kaptunk, valóban hat és működik, és semmit sem vesztett az erejéből. Így könyörgünk, Urunk, önmagunkért, világunkért, városunkért, egyházunkért, annak a vezetőiért, az ige hirdetőiért. Könyörgünk hozzád, Urunk, mindazokért a gyülekezeti tagokért, akik bár a tieid mégis úgy érzik, hogy gyengék az evangélium hirdetésében, a bizonyságtételben. Urunk, te add a te lelkedet, annak a tüzét, lángját, hogy természetes módon tudjuk megélni és beszélni rólad. Egy olyan világban is, amely emiatt esetleg kigúnyol bennünket. Hisszük, Urunk, hogy te, aki tudtál változást hozni olyan kontinenseken, amely korábban talán nem is hallott rólad, hisszük, hogy meg tudod tenni velünk is, akik már évezredek óta hisszük és tanítjuk azt, hogy te vagy az Úr, te vagy a megváltás. Segíts újra erre ráállni, segíts, hogy újra ez az erő járhasson át bennünket, és formálja a szolgálatunkat ebben a világban. Amen. Imádkozunk közösen, hangosan. Jézustól kaptunk, tanultunk egy imádságot, az ő imádságával könyörögjünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást hirdetem, ennek a lehetőségét, szolgálatát, erre irányítva a figyelmet, hogy nem csak a jó cselekedeteink, de a hálaáldozatunk is abból kell, hogy fakadjanak, hogy megértjük, hogy Krisztus mit tett értünk, mit áldozott értünk hálából. Így tanít erre az apostol. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Mert ismeritek, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére, szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Amen. Isten áldását fogadjuk, engedjük közel magunkhoz. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába fogni. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Amen. És a helyünket elfoglalva 356. dicséretünket énekeljük annak mindegyik versével.
Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk Debrecenből, a Lenz telepi református templomból. Igét hirdetett Tamás Gergely, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben, istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.